Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Mit lépnél, ha a gyermeked profi sportoló akarna lenni? Itt van velem Hornyák Ági és Budai Dani, velük beszélgetünk ebben az epizódban, és ez a világtörténelem legkorábban ébresztett műsorvezetője, tehát mit lépnél szempontjából, én még sosem keltem ilyen korán, 6 és 7 között, de neked Ági 7:15-kor már vége volt az edzésednek. Ez mindig így megy? Tehát mindig ilyenkor kelsz?
Nem mindig, heti két alkalommal, de most nem én edzettem, hanem én tartottam az edzés az utánpótlás gyerekeknek.
Uh-huh. És hánykor kelsz ilyenkor?
5 óra, 5 óra, 15 között. Attól függ, mi a programom még reggel.
Azt a mindenit. Ez magyarázza azt, hogy nem reggelizel? Tehát azt gondoltam, hogy a bajnokok reggelije, tehát hogy a sportolók mindig reggelivel nyitnak, de hát akkor senkinek nincs kedve enni.
Időm se lenne rá, főleg mióta gyerekem van, nincs időm rá. Minden fontosabb, mint hogy egyek. Max majd általában az első edzés után szoktam enni, ilyen 11 dél között.
Alapból egyébként koránkelős vagy, vagy ezt neked így magadra kellett venned az évek során?
A gyerek, kutya és macska mellett szerintem egyértelmű, hogy korán kell kelnem, igen.
Állítólag még rosszabb is lehetne a helyzet?
Persze, hogy rosszabb lehet, hiszen ha úszó lennék, vagy vízilabdás, akkor még a dacolval hideggel, még hajnalban a hideg vízbe is bele kéne ugranom, szóval mondhatnám, hogy még a sportok közül a szerencsése sportot űzhetem.
Na, teljesen jó ez a hozzáállás. Dani, és te hogy barátkoztál meg ezzel a hajnali életmóddal?
Én is, amíg profi kézilabdás voltam, addig volt időm, és volt, hogy sokszor 10-ig, meg délig is ágyba maradt az ember, de ugye nekem is két fiam van, és ugye már edző vagyok, teljesen megváltozott az ember élete, én is automatikusan kelek ilyen 5-6 óra körül. Hát a környezetem nem mindig örül ennek, de felkelek, és el szoktam kezdeni a napot, hogy haladjak a dolgaimmal. Úgyhogy most már abszolút nem okoz problémát ez a korai.
Az is benne van a pakliban, hogy valakinek már ettől az első néhány pillanattól elment a kedve a profi sportolóvá válástól. Tehát ez a koránkelés nem egy könnyű kártyapakli szerintem, de ennél sokkal mélyebben belemegyünk a beszélgetésbe. Van nálunk tea, meg kávé, és köszi, hogy te is itt vagy. Mit lépnél, ha a gyermeket profi sportoló akarna lenni? Ez a mai kérdésük.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha a gyermeked profi sportoló akarna lenni? Erről beszélgetünk ma, és ma sem az abszolút válaszokat hozzuk, hanem igazából szakértőkkel, olyanokkal, akik érintettek a témában beszélgetünk, és remélem, hogy a beszélgetés végére neked is meg lesz a saját válaszod, és együtt gondolkodsz velünk. Itt van velem a stúdióban Hornyák Ágnes, a Moira Budaörsendból játékos, a csapatkapitány, szakmai igazgató, és Budai Dániel, a Moira Budaörsendból vezetőedzője. Mind a ketten százszoros magyar kézilabda válogatotta, ezen kívül szülők, tehát nem csak beszélnek a témáról, hanem nagyon erősen érintettek is benne. Talán kezdjük a legelején, hogy ugye gyereksportolóként kezdtétek, hol kattant az be, hogy ez nem csak egy délutáni testmozgás, hanem ezzel komolyabban is szeretnétek foglalkozni?
Igen, az én helyzetem egy kicsit speciálisabb, mert ugye mindkét szülőm, ugye anyu, apu is válogatott sportoló volt, anyukám válogatott tornász, apu pedig ugye válogatott kézilabdázó, és hát ugye a gyerekeket is ugye kicsit a sport felé fordították. Mindenféle sportban én is kipróbáltam magam, ugye a klasszikus, mindenki azzal kezdi, ugye a legegyszerűbb, rúgjunk bele egy labdába. Én is ott kezdtem, fociztam, nem is voltam annyira ügyetlen, azt mondták a hozzáértők, de hát aztán úgy szisztematikusan apukám szépen elkezdett rávezetni a kézilabdára, úgy finoman először a általános iskolába, olyanba vittek át, ahol kézilabda volt a fősportág, utána később pedig ugye a Tiszavollának, a Pixeged később.
De ezt ilyen trükkösen csinálta, vagy mondhatjuk azt is, hogy akár egy kicsit így erőltette, mert hogy te focizni akartál, aztán kézi lett belőle?
Hát úgy finoman rávezettek, tehát azért volt benne tudatosság, nem kényszerítettek, nem erőszakoskodtak, de azért volt benne tudatosság, és hát így ragadtam meg, hogy megtetszett ugye a kézilabda, a kis sikerélmények először ugye általános iskolában, és utána kezdett el úgy az ember, hogy talán profi sportoló is lehet belőle, de hát azután ez még egy hosszú folyamat volt.
Apukád sportmúltja nyomás volt rajta? Tehát volt benned olyan, hogy úha, most akkor ezen a területen már valaki aratott, nekem most nehezebb lesz, vagy túl kell szárnyalni, vagy ez abszolút nem fogalmazódott meg?
De jó a kérdés, mert ez egy mindig egy ilyen adott dolog is, kicsit probléma is volt benne jó is, rossz is. Tehát ez, hogy ez a, ugye az öreg budai, akkor nézzük meg a fiát, hogy játszik, csak azért játszik, mert. Tehát ez mindig egy örök kérdés volt, és ott lebegett az ember feje fölött. Ráadásul öcsém, ugye hármunk testvérek, ő meg duplán kapta ezt, ugye, amikor már én is profi sportoló lettem. Úgyhogy mindig nehéz egy ilyenkor egy gyereknek, hogy eligazodjon és élvezze ezt a dolgot, mert ez tud egy nagyon kellemetlen helyzetet, szituációkat is szülni, de megoldottuk, és igazából a saját utamat utána tudtam járni.
Megvan ez a pillanat, amikor először mondjuk felnéztél a lelátóra, és láttad az apukát szemében, hogy na, nagyon büszke.
Hát na, ez is összetett, mert ugye sokáig volt az edzőm, tehát azért nyilván a mindennapjainkat kitette a sport és erről szóló beszélgetések, de nyilván mindig ami olyan volt megdicsért, ami olyan kijavított, ott volt anyukám, ő is nyilván, mint egy anya támogatta a gyerekeket, úgyhogy hál' Istennek azért ez nagyon fontos, hogy otthonról mit hoz az embert. Nem mindegy, hogy hazamegy a gyerek fáradtan, és azt mondják neki, hogy minek volt a edzése, itthon lehettél volna, és akkor kipihent vagy azt mondják, hogy oké, itt a vacsora, rendben van, holnap új nap, pihenjél egyet, hogy a hátulról, hogy milyen impulzusokat kap, az azért nagyban meghatározza a későbbieket.
Ági, nézzük a te sztoridat is, hogy egy kicsit így képben legyünk. Annyit én elmondok, hogy Budaörsön rengeteg gyerek edz, 300-350-en talán az utánpótlásban, de akár az ezret is átlépi ez a szám, hogyha azzal foglalkozunk, hogy a sulis kézi programban hányan vannak benne. És ott van Lali papi, Hornyák Lajos, az apud, aki egyébként foglalkozik is a gyerekekkel, edzősködik. Neked milyen volt a gyerekkorod? Hol kattantasz be, hogy akkor ez nem csak egy délutáni sport, hanem a kéz irányába kéne menni?
Nyilvánvaló volt, hogy kézilabdás leszek, hiszen ha édesapám nem is élsportoló volt és válogatott, de minden napunk és minden hétvégénk arról szólt, hogy édesapám edzésén vagy mérkőzésén vagyunk, szóval én a pálya szélén nőttem fel. Kicsi koromban én egy nagyon aktív gyerek voltam, és nem ettem sokat, ezért először beirattak engem cselgáncsozni, judóra, mert azt mondták, hogy az a heti 3 edzés mellett, hát ha megjön az étvágyam is, azzal nem lett probléma, mert a hűtőt megettem edzés után, viszont a aktivitásom megmaradt, és elkezdtem eredményes lenni, országos bajnokságot nyertem judóba, addig folytattam ezt a sportot, míg egy országos döntőbe ki nem kaptam egy kislánytól, és ott eldöntöttem, hogy mivel nem első lettem, én nem szeretnék második lenni, és ott rájöttem, hogy nekem az egyéni sport nem nekem való, és így átálltam a kézilabdára, és nálunk Máté Szalkán adott volt, hogy volt egy olyan általános iskola, ahol támogatják a sportot, természetesen abba jártam. Egy nagyon jó tanárnénit fogtam ki, akinek az élete volt a kézilabda. Elmentem egyszer egy edzésre, el tudtam dobni a 6 méterről a kapuig, és azt mondta, hogy szükség van rám, és hát ott megszerettem a kézilabdát.
Ez hihetetlen. Mennyivel jobb út, mint az enyém, engem is levittek kiskoromban, azt hiszem karatézni, de én ott elkezdtem sírni, mikor láttam őket, hogy ezek verekednek, és vigyettek innen, és utána beirattak úszni. Tehát, hogy nekem egy kicsit máshogy kanyarodtak a dolgok. Tehát az elejébe hadd kérdezzek bele, mert hogyha ott voltál folyton apud meccsein, akkor kíváncsi vagyok arra, hogy olyan kislány voltál, aki így utána megmondogatta, hogy figyelj, apu, az ott nem volt jó, vagy ott ügyes voltál. Tehát így értékelted utána a mérkőzéseket, vagy csak büszke voltál apudra?
Büszke voltam, hát értékelni nem tudtam, mert nagyon még olyan kicsin nem értettem, csak azt, hogyha aki több gólt lő, az nyeri a mérkőzést, és mindig aggódtam apumért, hogy meg ne sérüljön, és hogy mindig ők nyerjenek, ezt mindig a lelkemen viseltem.
Először, mikor mondtad a sztoridat, én azt hittem, hogy azon szontyolottál el, hogy kikaptál, és akkor nem jó érzés az, hogy egyszer veszítettél, és nem akarod újra átélni, de hogy ezzel nem akarok második lenni. Ez egy nagyon érdekes motívum, ez a mai napig benned van? Tehát ez én erősen dolgozik benned?
Persze, ha a 7 éves kisfiammal játszom, még őt se hagyom nyerni.
Komolyan?
Nagyon ritkán, igen, és ő ugyanaz, mint én. Ha nem nyer, akkor elkezd sírni. Szóval teljesen ugyanezt örökli, hál' Istennek, de úgy érzem, hogy a folyamatos győzni akarás visz előre, és ennek is köszönhetem azt, hogy aki lettem meg, amit elértem.
De akkor például egy családi UNO partinál nem hagyod a kisfiadat feltétlen nyerni, és akkor kvázi azt is tanulja, hogy milyen, amikor nem nyert. Tehát nem az a szülő vagy, aki mindig úgy lejt egy plusz négyest az asztal alá, hogy ezt ne játssza ki.
Van olyan is, mikor látom, hogy nagyon akar nyerni, és hogy az ő lelkének most jót tesz egy győzelem, akkor persze megpróbálom úgy alakítani a játékot, hogy a francba kikaptam, de ő ezt még nem érti, én már igen.
Akkor nálatok vannak ilyen olaszos családi játékpartik, tehát ezek izgalmasak lehetnek. Még egy kérdés így a saját gyerekkorotokból, hogy szerettétek azt, hogy ennyire központban volt ez a sportolás dolog? Mert ugye más az, hogyha valakinek heti kétszer el kell mennie délután, vagy el akar menni délután focizni egyet, vagy edzeni valamit, meg más az, hogyha tényleg így hajnalba kell kelni, lehet, hogy a kajára is figyelni kell, lehet, hogy napi szinten erőnléti edzések, tehát hogy azért itt egy olyan menetrendje lesz már a gyereknek, ami felnőtteknél is ritka. Ezt ti szerettétek, vagy ez inkább meló volt?
A mi gyerekkorunk más volt, mint a mai gyerekeknek. Nekünk nem volt telefon, nem volt PlayStation, nem volt tablet. Nekünk az volt a pihenés, kikapcsolódás, hogyha a panelházból lemehettünk, és a többiekkel játszhattunk, és sötétedésre haza kellett érni. Szóval nekünk ez volt akkor a kikapcsolódás, hogyha mozoghattunk, és lent lehettünk a téren, vagy az utcán. Szóval teljesen más a mai világ már.
Dani, ugyanígy?
Számból vette ki a szót, Ági, mert gyakorlatilag ugyanezeket a gondolatok fogalmazódtak meg az én fejembe is. Igen, tehát sokkal könnyebben mozdultunk, és tényleg reggel 7-től lementünk a térre, és este jöttek, értünk, hogy most már be kéne jönni, mert sötétedik. Tehát a mai gyerekekkel azért egy kicsit máshogy kell bánni, és sokkal több impulzus éri őket, sokkal több lehetőség van, mondjuk ami bizonyos értelemben jó is, de nehezebb is a sportra azért rávenni őket.
Nem terveztem, hogy ilyen hamar ide jutunk, de ez egy nagyon izgalmas terület, úgyhogy most ugrálok egy kicsit. A mai gyerekeknek nehezebb, vagy más, mondjátok, hogy máshogy kell velük foglalkozni, de hogy úgy érzem, Ági, hogy amit te mondtál, az egy alapvetés volt, hogy akkor ezt lehetett csinálni. Most meg annyi minden van. Tehát, hogy mi a helyzet a maiakkal?
Kisfiamból kiindulva, ő focizik persze, mert még pici, és az a menő, aki rúgja a labdát. Nem
ez egyébként érdekes, hogy miért.
Nem tudom, a gyerekek ebben nőnek fel, hogy a foci a minden. Soha nem fogom erőltetni rá a kézilabdát. Ezt eldöntöttük, hogy azt fog sportolni, amit akar. Ha úgy dönt, hogy nem sportol, akkor nem fog sportolni.
Igen? Ez rendben van?
Úgy érzem, hogy igen, mert bármilyen kicsi is éreznie kell, hogy mi a fontos, és hiszen ő is ebben nőtt fel, anya, apa, válogatott sportoló. Ő ezt látja, ha nem fog emellett dönteni, ez a saját döntése lesz. Én mutattam neki egy utat, azt már ő el fogja dönteni, hogy ezt választja, vagy nem. De nagyon nehéz, mert beül a PlayStation mellé, persze ezt én is engedem neki, és akkor mikor jön az, hogy játszik, és anya, ma nem megyek foci edzésre, mert inkább játszani szeretnék. Szóval ez nagyon, nagyon nehéz nálunk is, de velünk is megtörténik ez.
Dani, mondtad, hogy másképp kell velük bánni. Nehezebb a helyzetük amúgy? Tehát ezt így ki lehet mondani, vagy csak tényleg más a pakli?
Szerintem nem nehezebb. Ugye a mi időnkben, hát mondom, hogy túl öreg vagyok, de nem is túl fiatal. Azért ez egy komoly kiugrási lehetőség volt. Apukám még időben főleg, hogy esetleg külföldre igazoljon, több pénzt keressen, jobb lehetőségei legyenek. A mai világ annyira kinyílt, hogy más területeken is ugyanúgy meg lehet alapozni az embernek a jövőjét, és ezáltal ugye nehezebb is a gyerekeket mozgatni, ugye számítógépes játékok, meg a telefonok világa, tényleg akkora információ áradat van, de én is ugyanúgy, mint az Ági mondta, hogy nem szeretném erőszakkal ezt kikövetelni tőlük, hogy sportoljanak. Ugye a nagyobbik fiam kézilabdázik, a kicsi pedig focizik, de azért kis fortélyokkal meg lehet őket mozgatni, és látom azt, hogyha tetszik neki, ha szereti csinálni, a szívből csinálja, akkor mindenbe támogatom. Amúgy is, hogyha azt mondja, hogy ő nem szeretné, akkor is elfogadom, és akkor nézzük a más irányba az életét, azzal semmi gond nincs, nem csak a sportból áll a világ.
Gondolom, hogy olyasmi lehet ez, mint mondjuk a zenénél, én billentyűs vagyok, és ott például az megfogalmazódott bennem nem egyszer, hogy azért így skálázgatni, meg kottát olvasni akar a csuda, de amikor lehet úgy tényleg eljátszani egy dalt akár zenekarral, az eléggé cool. Tehát lehet, hogy itt is ez van, hogy most akkor bemelegíteni, meg mit tudom én, minden nap lefutni valahány kilométert, azt nem nagyon akar senki, de amikor játszani lehet, ott más helyzet, nem?
Igen, és nekik még nincs sikerélményük se nagyon a sportban, főleg most a jelenlegi helyzet miatt elmaradnak a mérkőzések, és csak száraz edzések, ezért egy fiatalkorú gyereknek azért kevés játék mellett, kevés sikerélménnyel nehéz elfogadtatni azt, hogy majd lesz sikerélményed, majd beérik a munkát, hiszen a jelenlegi gyerekek mindent azonnal akarnak, és nincs türelmük.
Ha jól tudom, bár sokakkal foglalkozol, de hogy U11, U10-es lánycsapatod van, ugye?
Igen.
Edzőként kell ilyen kreatív ötleteket kitalálni? Pont ezért, hogy akkor legyen sikerélmény, meg színesítsd a napjukat? És ha igen, akkor miket?
Persze, színes edzések, motiválni őket, akár az edzés mellett észlogikai feladatokat is betenni egy futós edzésbe.
Tudsz egyet mondani, hogy milyen egy futós edzésen mondjuk egy ilyen logikai feladat?
Igen, mondjuk a múltkor úgy száraz futást úgy oldottam meg nekik, hogy minden futás után egy papíron volt egy logikai feladat, és az volt a pihentető, hogy meg kellett oldaniuk.
De jó, és egyébként gondolom, hogy ezt így élvezik is, nem?
Nagyon, persze, persze. Hát ez egy kihívás nekik, és megfelelni.
Ezek amúgy ilyen bevett módszerek, vagy ezek ági kreativitásán nyugszanak? Tehát mondjuk így a felnőtt csapatnál is csináltok ilyeneket, vagy ott azért ezt kihagyjátok?
Hát nyilván más ugye a gyerekekkel foglalkozni, ugye ott a gyerekekkel meg kell szerettetni a sportágat először, és utána lehet követelni. Én nyilván profi edző vagyok, és profi játékosaim vannak ott már, kevesebb ilyen lehetőség van, de beszoktunk ültetni azért a edzés rendszerbe, meg edzés módszerbe olyanokat, hogy tényleg élvezzék a lányok, és egy kicsit gondolkodás legyen közbe, de azért kevesebbet, mint amennyi a gyerekeknél szükséges.
Lehet, hogy ott mondjuk nem logikai feladvány van, hanem a futópálya végén két Budapest Park belépő, és akkor így meg lehet gyorsítani a futást, vagy nem tudom, valami motivációnak, igen. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy tényleg itt a szám, amit mondtam, hogy mennyi gyerek van Budaörsön, az iszonyatosan magas. És biztos vagyok benne, hogy ennek nagyon kis százaléka az, aki szeretne profi sportoló lenni, és még kisebb százalék az, aki tényleg élsportoló is lehet. Nagyjából hogy vannak ezek az arányok? Tehát mondjuk tegyük azt, 1000 gyerekből szerintetek 100 alkalmas és 10 lesz az, vagy ennél sokkal rosszabbak a számok? Hogy látjátok ezt így magatok körül?
Hát ezt nagyon nehéz így megmondani előre, de az én gondolatom szerint 100 gyerekből max. Ha 2-t úgy ki tudsz nevelni, hogy profi lesz és eredményt is fog elérni, akkor lehet, hogy már sokat mondok.
Igen, kicsit kevésnek tűnik ez a szám, de reális lehet. Én azt mondom, hogy ugye az lenne a fontos, hogy megszeressék ezek a gyerekek ezt a sportot. Nem mindenkiből lesz profi sportoló, de lehet, hogy nagyon sikeres üzletember lesz, vagy olyan lehetősége lesznek, hogy később ugye visszaad a sportágnak, úgymond szponzorként, vagy csak szurkolóként. Tehát nagyon fontos az, hogy megnyerjük ezeket a gyerekeket, és itt a sport mellett tartsuk. Aztán akiből profi lesz, meg válogatott, az extra dolog, de azokkal is nagyon sokat kell foglalkozni, akik esetleg nem, mert későbbiekben óriási segítséget nyújthatnak ennek a sportnak. Mm.
A másik ilyen szinte megválaszolhatatlan kérdés, de folyamatosan foglalkoztat, hogy az van, hogy valakiben megvan a tehetség, és akkor hozzárakja a munkát, és élsportoló lehet, vagy hogyha valaki mondjuk kicsit kevésbé tehetséges, de piszok sok melót rak bele, akkor ő is eljuthat a célig, mert az egy nehéz helyzet lehet, mikor jön valaki, hogy mit tudom én, Ági néni, én nagyon szeretnék ott játszani a nagyokkal, és tényleg látod rajta, hogy hajt, hogy mindent beletesz, de valami hiányzik. Tehát, hogy kell hozzá ilyen szintű adottság, vagy ki lehet ezt dolgozni?
A sporthoz szerencse kell, én azt mondom. Ha jó helyen legyél, és jó időbe. Ez nagyon fontos. Ha nem vagy tehetséges, de sok munkád van benne, az se biztos, hogy el fogsz érni valamit. Viszont tehetséges vagy, de nem szeretsz dolgozni, lehet, hogy úgyis elérsz valamit. Uh-huh. Szóval ez egy teljesen zsákba macska, én szerintem. Az sem mindegy, hogy hol dolgozol, az sem mindegy, kikkel dolgozol, és az sem mindegy, hogy a döntéseid mik lesznek később, hogy hova igazolsz el, vagy hogy jó vagy rossz döntés hozol ezzel esetleg, hogy klubot vagy csapatot váltasz. Uh-huh.
És ilyen helyzet fordult már veled elő, hogy valaki eszméletlenül hajtott, nagyon ott volt, de valamiért mégsem volt benne szikra. Ha ilyen van, akkor megmondod neki?
Szembesültem már ilyennel, persze, hogy vannak olyan játékosok, akár felnőtt, akár utánpótlásban is, aki vagy a lustához tartozik, vagy a nincs kedvem. Van olyan is, akinek teljesen nincs tehetsége, de ha azt mondom neki, hogy csinálj 20 fekvőtámasztó, 25-öt csinál. Szóval vannak ilyen gyerekek is, mindenfélét lehet látni.
Tényleg a legmagasabbra jutottatok, magyar kézilabda válogatott talán ez lehet egy ilyen nagy álom annak, aki ebben a sportban a csúcsra akar jutni, olyan lehet, mint egy rádiósnak az országos FM rádió, tehát hogy valószínűleg így ilyesmi feeling lehet. Ti hogy éltétek meg azt az utat, amin mentetek? Tehát nektek ez itt cél volt, hogy idáig fölmásztatok, vagy csak tettétek az egyik lépést a másik után, és ahogyan Ági mondja, szerencse is belejátszott, és akkor gyakorlatilag oda jutottatok. Tehát ti ezt el akartátok érni végig, vagy csak így alakult?
Visszatérve erre az előző kérdésre, ugye, hogy az Ági is mondta, én is úgy láttam, meg volt szerencsém azért tényleg nagyon nagy játékosokkal együtt játszani, volt, hogy szerényebb képességiekkel, és rengetegféle fajta dolgot láttam. Volt, akire azt mondtam, hogy soha nem lesz semmi belőle, de olyan akarata volt, úgy dolgozott, hogy gyakorlatilag válogatott szintig fel tudta magát vinni. Tehát én úgy gondolom, hogy a kemény munkának azért idővel megjön az eredménye, és hát volt sajnos az ellenpélda is, hogy olyan tehetséges emberek kallódtak el, hogy csak úgy nézett az ember, hogy ez az ember mindent tudott erről a játékról, és mégsem ért el semmit. Tehát sok dolognak kell tényleg együtt állni, hogy sikerüljön, de úgy gondolom, hogy a befektetett munkát azt nem lehet elcsalni, tehát azt meg kell csinálni.
Tehát tulajdonképpen azt is kimered jelenteni, hogy befektetett munkával mindenki lehet élsportoló? Nem azt mondom, hogy lesz, de mindenkinél ott lehet a lehetőség?
Természetesen most vannak azért bizonyos készség, képesség, tehát az, hogy nyilván a fizikai paraméterek és a többi, de úgy gondolom, hogyha ezek adottak, és az ember elhivatott és dolgozik, azért el tud jutni egy bizonyos szintig. Most én nem tudom, azért mindenki nem lehet azt mondani, hogy válogatott lesz, ugye itt a számokról volt szó, hogy körülbelül hogy jönnek ki, de anélkül, akkor azt mondom, hogy meg se próbálta, anélkül biztos nem munkanélkül.
Amúgy a kézilabdában is vannak olyanok, most nyilván név nélkül, mint a Forma 1-ben, hogy így bevásárolják magukat? Tehát sok pénze van, és akkor beállhat egy jó csapatba? Vagy ez nem jellemző? Tehát itt tényleg, aki ott van és játszik, az tényleg a csúcson. Nem muszáj válaszolni, hogyha úgy érzitek, hogy...
Arra gondolsz, hogy a játékosnak van sok pénz, és bevásárolja magát egy csapatba?
Igen, adott esetben.
Hát ilyet nagyon nem hallottam én nem, még, hogy nincs tehetsége, de mivel anyagi vonzata van a dolognak, ezért ő játszik ott.
Forma 1-ben amúgy jellemző, tudod, van, aki istállót is vásárol magának. No, a másik téma, amit már egy kicsit érintettünk, de ebbe szerintem érdemes mélyebben elsüllyedni, mert biztos vagyok benne, hogy aki hallgat minket, az azért is hallgat, mert a gyermekének vannak olyan motivációi, hogy ezzel komolyabban foglalkozzon. Hogy igen, változtak a dolgok, de mégis mit kell adnia annak, aki ezt komolyan akarja venni? Tehát hogy néz ki mondjuk egy gyereknek a hete, hogyha azon az úton el akar indulni, hogy ő élsportoló legyen?
Ha most egy 11 éves kislányról beszélünk, és ezt a csapatomban tudom mondani, az heti 5 edzés. Szóval azt jelenti, hogy minden nap, iskola után, délután, egy 3 és 5 órás intervallumon belül egy másfél órás edzésen kell részt vennie, és ahogy a bajnokság beindul, 2 hetente, 3 hetente, hétvégén egy fél napos ilyen fordulón részt vennie.
Ezek délutáni edzések? Mert hogy most a reggelit ezt nem láttam akkor ebben a képben. Az egy plusz, hogy reggel is kell menni kétszer?
A reggeli edzések már az idősebb játékosoknak szólnak, az egyéni képzésről szól, nem a csapatépítésről, ott egyénnel foglalkozunk kifejezetten. A kisebb korosztályoknál mindenképp az iskola utáni, délutáni időszakokat lőjük be edzésnek, amikor már ők oda tudnak érni, akár szülővel, akár szülő nélkül.
És ez azt jelenti, hogy heti 5-ből 5-ször ott kell lenni a gyereknek?
Nekik még nem tudjuk kötelezni, hiszen vannak korrepetálása és külön órái is a gyerekeknek, de ajánlatos a 4-5 edzésen ott lenni hetente.
Na, amúgy ez nagyon izgalmas, tehát nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok a saját családotokban, de én azt látom, hogy most már egy gyerkőc elfoglaltabb, mint egy, mit tudom én, egy felnőtt jogász, vagy olyan beosztásaik vannak, hogy ez hihetetlen. Ráadásul a suliban is állítólag minden nap van testnevelés óra is, aztán ott vannak a délutáni szakkörök, stb. Tehát, hogy ez belefér egy mai gyereknek, hogy ott legyen heti 5-ször, és nem megy mondjuk a tanulás rovására, vagy arra megy, de nem baj, hiszen élsportoló irányba megy a gyerek? Vagy hogy van ez?
Nem. Tehát a tanulásnál én úgy gondolom, hogy nincs fontosabb. Ugye nyilván itt a gyereknek meg kell nézni a időbeosztását, a tanulási lehetőségeiket először, utána a mi gyerekeinknél is úgy van, hogy nem erőltettünk semmit, nézze meg, hogy melyik sport esetleg, ugye egyértelmű, hogy az úszás, atlétika, fiatalkorban ezek az alapjai minden sportnak, és utána, hogyha valamelyik tetszik, mondjuk kézilabda, foci annak, akkor nyilván jobban örül az ember, hogyha saját sportágában a gyereke is belevág, de nem erőltetni semmit, és hát természetesen, hogy a napi beosztásban, hogy hogyan tudja ezt beilleszteni, mert ugye mert délutáni foglalkozások, házi feladatok, ugye Budapesten élünk, az utazás is, hogy milyen messzire kell utazni, az is rengeteg időt el tud venni, de én úgy gondolom, hogy azért egy ügyes szervezéssel be lehet építeni a mindennapokba.
Mondjuk azt tetszett, amit mondtál, hogy van egy ilyen intervallum, amin belül lehet érkezni, tehát itt van egy szabadság, de az is biztos, hogy piszok sok meló van ebben a szülő oldaláról is, tehát hogy minden nap adott esetben hordani a gyereket, stb. Tehát szerintem itt nagyon fontos az, hogy a szülőnek is fontos legyen ez az egész. Nem tudom, milyen szülőket tapasztaltok, abszolút támogató ezeknél a gyerkőcöknél a szülői közösség?
A szülő hozzáállása mindent elmond, hiszen ha a gyerek érzi, hogy a szülő támogatja hátulról és mindent megold, akkor a gyerek is úgy fog hozzáállni, és ha mondjuk ez egy tanulás rovására megy, akkor a szülő ezt tudja otthon korrigálni, amennyiben rosszabb jegyeket hoz haza, mondhatja, hogy ez az edzés rovására fog menni. Utánpótlásban a gyerekeknek még ajándék az edzés, a társaság, az együtt lenni, a mozogni, és ők még úgy fogják fel, hogy ez fontos az életbe, szóval ha a tanulás nem megy, akkor nincs kézilabda, és ha nincs kézilabda, akkor nincs jó kedvük a gyerekeknek, ezért szerintem odafigyelnek a tanulásra is.
És ebben a korosztályban már jellemző az, hogy mit tudom én, olyan megkötések is vannak, hogy mit szabad enni, mit érdemes enni, mit nem kell enni, ilyen sportorvoshoz kell járni, olyan szakemberrel kell találkozni, gyúró, stb. Tehát, hogy vannak egyéb dolgok is, ami már ebben a korosztályban jelentkezik, vagy ezek később jönnek?
Később jönnek, ez még a piciknél nagyon nem kell odafigyelni, hiszen nekik még az étkezés alap. Be kell vinni a megfelelő tápegységet a szervezetükbe. Sportorvos kötelező, hiszen az már kiskortól kötelező, minden sportolónak kötelező. Jelen pillanatban a COVID miatt ezt most duplán is figyelik az egészséget. Meg a pontosság, hiszen hiába mondtam azt, hogy intervallum, azért már a gyerekeket arra neveljük, hogy megfeleljenek bizonyos kritériumoknak, a pontosságnak, az időbeérkezésnek, a koncentrációnak, az odafigyelésnek, szóval adunk mi is nekik rendesen.
Bennem az megfogalmazódott, mikor így a mai interjú időpontot egyeztettük, hogy hát ti biztos pontosak lesztek, hiszen sportolók vagytok. Tehát valamiért ez a kép van bennem. Egyébként Takra jöttetek, tehát tényleg időben teljesen pontosan itt is voltatok. De hogy akkor ez egy ilyen sportolói vonás, tehát ez nem csak az én fejemben fogalmazódott meg, hogy a pontosság az fontos. És ezek a két heti fordulók, amikben részt vesznek, jól érzem, hogy olyan jutalomjátékok? Tehát, hogy ez inkább élmény, mint meló. Tehát ez a jutalma az egész edzésnek, nem, hogy más csapatokkal összemérhetik az erejüket.
Mindenképpen, hiszen a játék az ajándék a végén. Kiskorosztályban még ez a két hét, de már a nagyobb serdülőfi lányoknál heti egy, heti két mérkőzés is bejöhet a héten.
És nem szoktak azzal jönni néha egy edzésen, hogy Ági néni, azért ez sokkal keményebb volt, mint a testnevelés óra, vagy hát hozzád képest a testi óra semmi.
Mindenképpen keménynek kell lennünk, hiszen mindig azt mondom, hogy a szüleitek ezért fizetik a tagdíjat.
Teljesen jó. Mi a helyzet ezután? Tehát, hogyha tegyük azt, valaki tényleg sikeres, ti mondjátok meg neki azt, hogy figyú, ebbe érdemes több energiát befektetni, vagy adott esetben érdemes még extra edzéseket beiktatni, tehát honnan tudja azt valaki, hogy mondjuk még ezen túl is tovább léphet, vagy már rögtön megkeresi egy felnőtt csapat őt, hogyan megy innen a továbblépés, hogy valaki tényleg jól csinálja ezeket a dolgokat, amiket elmondtatok?
Nyilván kell egy jó klub, és úgy gondolom, itt a Budaölcs az nagyon jó szervezett klub ilyen téren, tehát mindig megvan a korosztályokban felfelé lépésnek a lehetősége, és hát mi nem tükrözi jobban, mint hogy most a felnőtt csapatnál is rendszeresen 3-4 fiatal, tehát van benne köztük serdülőjátékos, ifi játékos is, lehetőséget kap akár 20-30 percet is egy felnőtt mérkőzésen, tehát ezt mindenki úgy gondolom, hogy látnia kell, hogy ezeket a lépcsőfokokat meg lehet ugrani, és tovább lépési, tovább fejlődési lehetőség biztosítva van.
Mondtuk azt, hogy nem mehet a kézi a tanulás rovására, de mikor van ez a pont, amikor tényleg teljesen más életmód kell már az embernek? Tehát például egy egyetemet egy kézilabdás, egy profi élsportoló el tud végezni hagyományos módon, vagy neki ezt már ilyen levelező módon kell tennie, hiszen addigra már napközben is edzései vannak. Tehát hol jön ez a pont, amikor már tényleg így a teljes életviteletbe beleszól a sport, vagy felülírja?
Úgy gondolom, hogy egy bizonyos érettségi foknak el kell jönnie. Tehát ugye, amíg fiatal egy gyermek, addig ugye a szülő mutatja az irányvonalat, Úgy gondolom, hogy azért egy középiskolában már azért van akkora intelligencia és akkora rálátása a világra egy gyereknek, mondjuk egy harmadikos, negyedikes középiskolásnak, hogy ezt már belülről kell jönnie. Mindig azt mondtam, hogy aki akarja, meg tudja csinálni. Tehát igaz, hogy két edzés naponta, de én is magántanulóként végeztem az iskolákat, főiskolát is, tehát van idő benne, tehát csak akarat kérdése.
És akkor egy felnőtt sportolónak, mondjuk a Moira Budörs handballnál napi két edzése van, ezen kívül a meccseken ott kell lennie, nagyjából így néz ki a hétköznap?
Azért azt nem lehet mondani, hogy napi kettő, mert nem minden nap van kettő, mondjuk egy heti 7-8 edzéssel kell számolni, plusz ugye a hétvégén a mérkőzéssel, egy ilyen átlagos héten, de az edzés ugye másfél óra, előtte egy fél órával kell ott lenni, tehát hogyha ezt kiszámoljuk, ez kétszer, tehát bőven belefér mindenkinek a napjába az, hogy tanuljon, vagy más elfoglaltságait végezze.
Csak egy gyors mellékvágány, ugye nálunk Budaörsön Sirina Irina a kapus edző. Ez azt jelenti, hogy van egy olyan edzés szakasz, amikor együtt van az egész csapat, de van egy rész, amikor rólad kvázi leválasztják a kapust és külön edz?
Természetesen a kollégáimmal mindig megbeszéljük az edzés menetét, és ugye a kapusok mindig egy kis külön egységet képeznek a csapaton belül, és természetesen ezt a kapus edző, amikor igényli, vagy megbeszéljük, hogy külön foglalkozik velük, akkor természetesen edzésen belül egy 30-40 percet kapnak, és ők speciális edzésmunkát végeznek.
Egy dolgot még a gyerekeknél nem beszéltünk meg, és ez szerintem nagyon fontos. Itt említetted a kisfiadat, Áront, és mondtad, hogy nem akarod beleerőltetni ebbe a kézi vonalba, de hogy hol van ez a vonal, amikor már úgy nagyjából eldől, hogy jó, hát akkor ő maximum szeretni fogja a sportot, és nem lesz élsportoló. Tehát hány éves korban kell elkezdeni? Egyáltalán van-e ilyen, hogy aki nem kezdi el x éves koráig, az már valószínűleg csak hobbista lesz?
Erre mindig a legnagyobb példa a Heidi Lökke, a norvégok válogatott és a világ legjobb beállósa mai napig is. 17 éves korában döntötte el, hogy ő kézilabdás lesz, és hogy ő profi akar lenni, és a világ legjobbja. Szóval soha nem tudjuk elmondani, mondjuk ő egy speciális eset. De a mai világban rá kell vezetni a gyerekeket már korán, hogyha a sport nem is élsportra nevel, de egészségre. Ezért minden szülőnek ajánlom, hogy valamilyen szinten vegye rá a gyerekét, és ezzel magát is, hogy a sport mellett legyen minél többet egy nap.
Ezt már másik műsorokban, meg másik adásokban elmondtam, de hogy a Moira Budörs handball csapatának van egy ilyen különleges helye a szívemben, mert hogy én vagyok a csapatnak a speakere, és azért így elég sok mindent láttam, és azon gondolkoztam, hogy a kézilabdánál azért nagyon sokféle testalkatú játékos lehet a pályán, tehát még csak az sincsen benne, mint mondjuk más sportoknál, hogy hú, aki nem ennyi magas, és nem 800 kiló izom van rajta, az nem tud ebben helytállni, de ezt jól látom, hogy a kéziben azért így a testalkat ugyan meghatározó, de sokféle testalkatra van megfelelő pozíció. Tehát nincs ilyen ideális testalkat a kézihez.
Igen, a régebbi időkben volt ugye az a elmélet, hogy két méteresnek kell lenni, csak akkor tudsz kézilabdázni. Most már teljesen változott a helyzet.
Jó, hát nálad megvan.
Igen, azért lettem kézilabdás, de most már rengeteg klasszis csapatnál látjuk, hogy kicsi irányító van, aki gyors, jól cselez, jó a szervezőkészsége, látjuk, hogy nagy darab beállósok vannak, aki lehet, hogy kicsit lassabb, de iszonyatos erő van benne, szélen is játszhat, alacsonyabb játékos, magasabb, kapuba is különböző testalkatú emberek védenek, tehát gondolom, hogy mindenki meg tudja találni magának a pozíciót, meg az edző is természetesen a képességekhez mérten ki tudja választani egy-egy embernek a helyét.
Még van néhány ilyen kérdésem, ezeket összeírtam, mert ott speakerkedés közben nagyon jó élmény egy kicsit úgy lenni ott a csapattal, hogy én sose leszek ott játékosként a pályán, nyilván, de hogy mégis egy kicsit így a sajátoménak érzek minden sikert, mert hogy én mondom a neveket, amikor fölfutok. Tökre szeretem például azt, hogy nekem a 31-es Hornyák Ágnes az úgy rímel, vagy azt jó mondani, hogy 31-es Hornyák Ágnes. Tehát ez például így néha így álmomból felkeltve is így jön. Na de hogy megfogalmazódnak bennem kérdések is. Például mennyire rizikós az, hogyha valaki a kézilabdára rakja fel az életét? Mert hogyha valaki tényleg felteszi erre a sportra az életét, akkor benne van a pakliban az, amit mondjuk a legutóbbi meccsen is láttam, hál' Istennem a hazai csapatnál, hogy van egy sérülés, és aztán ki tudja, hogy játszhat-e még, pedig ott volt benne több év munka.
A sérülés nagyon meghatározó egy ilyen sportolónak az életében. Én a szerencsések közé tartozom, hiszen megúsztam nagy sérülések nélkül. attól is függ, milyen a sérülés, hiszen az lehet végzetes is, és a karriered múlik rajta, és akkor ott vagy egy B-tervel esetleg, és van az, hogy itt vagyok 39 évesen lassan, és még mindig aktív játékos vagyok, és szerencsére az életemet még mindig a kézilabda tölti ki.
Ilyen B-terve egyébként általában mindenkinek van, vagy ezt szoktátok mondani, hogy azért készüljetek arra, hogy mi van, ha?
Ja, én ezt senkinek nem ajánlanám, hogy egy dologra tegye föl az életét. Tehát amit én mindig is mondtam, meg az én szüleimtől is kaptam, hogy ugye több lábon kell állni, és elsődleges mindig az, hogy a tanulás. Abból, amit megtanul az ember, az megmarad, abból baj nem lehet, az mindig jól jön, bárhová sodor az élet. És emellett, hogyha még a sportban is sikeres az ember, az egy plusz dolog.
De egy profi játékosként nem voltak, vagy nincsenek ilyen brutál biztosításaitok, hogyha ne agyisten történik valami, akkor életed végéig eléldegélj abból, amit a biztosító fizet?
Az már szerintem régen volt, hogy konkrétan az érsportolókat bebiztosítják, hiszen időzített bombák vagyunk, és igen, régi időben sajnos sokan vissza is éltek vele. Most már erre odafigyelnek.
Nem, hát ilyen, igen, tehát ezek a biztosítások azért azt, hogy életed végig eléz, az nem garantálják.
Ja, hogy ez nem az az ország.
Tehát ez nem az a, igen, de külföldön is ugye Németországban, Svájcban is játszottam, bizonyos szintet garantál, ameddig profi sportoló vagy, de hát azért ezzel kalkulálni az óriási nagy butaság lenne.
A másik, amit gondolkoztam, hogy meddig lehet ezt csinálni. Tehát, hogy nyilván nem lehet ezt sem kimondani, hogy akkor valaki 45 éves koráig lehet élsportoló, de nyilván ezzel is kalkulálni kell már az elején, hogy vagy megkeresel az alatt az idő alatt annyit, amiből megélsz majd, vagy kell legyen terved. És mi az a következő lépés, amit ilyenkor meg lehet tenni? Tehát nagyjából meddig lehet valaki élsportoló, és mi jön utána, vagy milyen perspektívája van?
Ez is intelligencia kérdés, hogy hogyan tudja az ember látni a saját jövőjét, ugye, hogy milyen magasságokba jutott el, milyen kereseti lehetőségek vannak. Most én pont az Áginek az ellenpéldája vagyok, mert gyakorlatilag nem volt olyan sérülés, ami engem nem ért volna el, gyakorlatilag 26 éves korom óta abbahagytam a válogatottat, és utána egyre úgymond kisebb csapatokba játszottam, és akkor elő kellett venni azt, hogy akkor mit tanultam, mi az, amihez értek. Akkor elvégeztem ugye 6 éven keresztül az edzőit, most már ugye európai mesteredzőként, tehát akkor már tudatosan az utolsó 4 évben már arra készültem, hogy ennek vége lesz, és mi lesz utána. Uh-huh. Tehát nem vártam meg, még teljesen vége lesz, és akkor ott állok, hogy legyen. Tehát ez egy tudatos tervezés része, amit észbe kell tartani az embernek. Szóval, hogy ki meddig tud játszani? Változott a világ, lehet, hogy már egy kapus azért 40-41-42 éves koráig is el tud védeni. Egy mezőjátékosnál azt mondják mostanság, hogy 35-38 éves játékosra is, hogy még ereje teljében. Tehát ez változ, ugye a nőknél teljesen más, ugye ott különböző más dolgok még közbeszólhatnak, gyerek, stb. Úgyhogy ez kérdéses mindig.
Egyébként ez is egy izgalmas dolog, Ági, hogy amikor szültél, akkor ott benne volt a fejedben, hogy lehet, hogy itt most vége, vagy abszolút az volt végig a fejedben, hogy most a család a fókuszban, de utána vissza a kézihez.
31 éves voltam, akkor még egyáltalán nem gondoltam azt, hogy befejezem a karrierem áron miatt, sőt, még szerződésem is volt, úgyhogy én a szülés után 3 hónappal már elkezdtem az alapozást a csapattal, és ugyanúgy ment az életem tovább, mint előtte, csak innentől siettem haza a kisfiamhoz.
Soha nem mondtam volna meg az életkorodat, de izgalmas egyébként, hogy a kéziseknél én tapasztalok egy ilyet, hogy nem feltétlen rejtegetitek így véka alá a dolgokat, tehát hogy így tényleg bevállaltok mindent, meg kimondjátok a dolgokat. Ez a szintű őszintesség egyébként nekem tök szimpi, de már csak azért se tippeltem volna meg az életkorodat, mert hogyha a szemedbe nézek, mondjuk egy meccsen, ott van az a csillogás, tehát hogy ugyanúgy élvezed az egészet, amit csinálsz, amivel foglalkozol, mint ahogyan mondjuk néhány évvel ezelőtt én ezt láttam, de most már van a fejedben ilyen terv, hogy nem tudom, 2-3 évig szeretnék még játszani, aztán már visszavonulok, vagy az van benned, hogy tolod, amíg lehet és amíg tudod?
Most már nagyon gondolkodom a végén, igen, most már a testem kezd jelezni, a lelkem is, hogy most már, és főleg, hogy mióta átálltam a másik oldalra is edzősködöm is, és én is elkezdtem az edzői pályafutásomat, mint tanulásba is, és mint aktívan résztvevőként is, kezdenék már átállni a túloldalra, és inkább átadni a tudást, amit ilyen hosszú évekig tanultam.
Még egy kérdést jegyzeteltem fel ehhez a témakörhöz, és ez már átvezet a kis activity rovatunkba, vagy ahhoz egy lépcső, majd elmondom mindjárt, hogy miről van szó. De most így a COVID-19 kapcsán azért hát elég sokan elengedték magukat, feljöttek a kilók, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy egy élsportolónál van bármilyen büntetés, hogyha tegyük azt, mit tudom én, 5 vagy 10 kilóval több, mint amennyivel felvették a csapathoz? Tehát ezt figyelik? Mert mintha elcsíptem volna félfüllel egy ilyet, de szeretném, hogy erősítsétek meg, vagy cáfoljátok.
Hát természetesen ugye nyilván kell hozzá egy megfelelő háttér, tehát profi sportolóknál tudok elvenni, ugye jövedelmet, hogyha erről van szó, tehát mindenkinek be van állítva a kiló, és hát azért jó, ismerjük a lányokat, tehát látszik rajtuk, hogyha valaki nagyon elengedné magát, de azért hál' Istennek ennél a csapatnál nem volt eddig téma, tehát a kiadott feladatokat megcsinálták, és lelkiismeretesen tényleg betartották. Hát bízom benne, hogy a jövőben sem kell ezzel foglalkoznom.
Az activity rovat, amit az előbb említettem, az egy ilyen állandó visszatérő rovat ebben a műsorban. Itt mindig valami kis aktivitást szoktunk csinálni, valami logikai feladatot, vagy közösen gondolkodást, de arra gondoltam, hogy mivel most pandémia van, ezért egy kicsit ilyen passivity, vagy ilyen passzívra vesszük ezt a dolgot is, és ebben a rovatban beszélgessünk egy kicsit a COVID-19 hatásairól, már hogy így a kézilabdás életben.
Mit lépnél? Activity.
Titeket ez hogy érintett? Nézhetjük akár a felnőtt csapat szempontjából is, de engem a gyerekedzések is érdekelnek. Nyilván azért Zoomon nem feltétlenül lehet megtartani egy edzést ugyanúgy. Vagy próbálkoztatok?
Próbálkoztunk vele, igen. Én elkezdtem az elején azzal, hogy minden hétvégén csináltam egy edzés videót, amiben én mutattam meg a feladatokat, és ezeket küldtem ki a gyerekeknek.
De hogy kimentél a hátsó kertbe, és akkor ott vettél magadhoz mindenféle otthoni tárgyakat, és azokkal súlyzoztál, vagy?
Mivel lefújták nekünk a bajnokságot, és otthoni munkára kényszerültünk, ezért a szertárból mindenki hazavihetett felszereléseket, hogy otthon dolgozzon. Nekem könnyebb dolgom volt, hiszen családi házban lakom, és van egy kis műfűes focipályám is lent Áronnak, és így ott tudtunk dolgozni. Az elején mondom, még fölvettem a videót, és a gyerekeknek elküldtem, aztán utána ráálltunk erre a zoomos megoldásra, ahol látom őket, ők látnak engem, és így együtt tudtunk edzeni minden nap.
És mi a helyzet most, hogy már egy kicsit jobb a helyzet? Most már lehet edzeni?
Hál' Istennek nekünk nyár óta beindult, és lehet edzeni. Persze vannak szabályok, amiket be kell tartani. Nem használhatunk öltözőt, csak a létesítményen belül maszkba közlekedhetünk az edzés kivételével. Szóval ezeket betartva szerintem azért mi biztosítunk nekik mindent, és a megfelelő edzés számot is.
Mi a helyzet a felnőttekkel és a bajnoksággal? Mert azért itt nem kicsi a tét, ugye nem tudom, hogy most mennyire van biztonságban a bajnokság, de voltak olyan pillanatok, amikor az is a levegőben lógott, hogy mi van, ha le kell fújni.
Igen, nehéz idők voltak ezek, ugye mindenkinek egy új szituáció volt, és rengeteg kérdés merült fel. Ugye rengeteg mérkőzés elmaradt, ugye 6 mérkőzés ebbe a fél évben, ezt most pótolni kell, de én úgy látom, hogy hál' Istennek azért megbízok is benne, hogy javul a helyzet, hogy itt a vakcinákkal is tudunk előrelépni és kilábalni ebből a óriási problémából, és én most jelen pillanatban bizakodó vagyok, tehát úgy gondolom, hogy végig fog menni a bajnokság. Természetesen az egészségre oda kell figyelni, és aki a játékosok, akik elkapták, vagy problémájuk volt, folyamatosan orvosi vizsgálatnak vetjük alá, és folyamatosan figyeljük a egészségüket, de én úgy gondolom, hogy rendben a tervezetnek megfelelően végig fog menni a bajnokság.
Az oltásnál egyébként a sportolók is előrébb vannak, mint ahogyan az egészségügyisek, ugye az elsők, a sportolók valahol előjönnek, ugye?
Én erről még nem tudok, most nem tudom, hogy esetleg olimpikonoknál, hogy ez változni fog-e, ugye hallottam ilyen híreket is. A legfontosabb, hogy az egészség meglegyen, aki ugye a legveszélyeztetettebb helyeken dolgozik, ők kapják meg először, aztán majd bízom benne, hogy mindenki ez eljut, és akkor túl leszünk ezen a rémálmon, ami volt itt az elmúlt évben.
Azt tudom, hogy nagyon komoly vizsgálatokon kell átesni, hogyha valaki elkapta ezt a betegséget, és utána meggyógyult, és azt is tudom, hogy azért fennáll a veszély, hogy utána ilyen maradandó következmények vannak, és hogy erre nagyon oda kell figyelni, és hogy ezeket nagyon követitek is, és be is tartjátok. A csapatorvosotok nekem azt mondta, hogyha nem csinál meg ezeket a teszteket, akkor nagyjából egy olyan 3 hónapot kell várni azután, hogy ez az egész megtörtént, és utána is csak fokozatosan, szépen lassan szabad visszaállni. Nem tudom, hogy akartok erről beszélni, vagy beszélhettek erről, de ti személyesen átestetek ezen az egészen, és hogyha igen, akkor mit tapasztaltatok magatoknál, hogy ment a visszaállás?
Én átestem rajta, igen, októberben, és hirtelen a csapatból egy hét alatt 6-7 ember átesett rajta. Szinte minden tünetem volt, ami létezett, de persze nem nyomott ágynak, hál' Istennek. Szóval kihortam lábon, karantén, mindenképpen otthon. Nem tudom, 4-5-6 hetet kellett várni, utána el kell mennünk orvosi vizsgálatra, szívultrahangra, attól függ, mi a tünete. Nekem megmaradt a mellkas fájdalom és a mellkas szúrás, szóval nekem duplán oda kell figyelnem a visszatérésre és a mozgásra is. Aztán ha visszatérsz edzésre, akkor egy ideig csak 120-as pulzusig mozoghatsz, ezt is mérték nekünk polárórákkal, szóval teljesen teljes körű figyelmet kaptunk etérem. A munkába, mindenbe, és így fokozatosan visszatérhetsz, fokozatosan terhelheted. Akinek ezek után is vannak tünetei, azok mennek további vizsgálatokra.
Dani, mondtad, hogy te mindent elkaptál, vagy mindenen átestél annó, ami jöhetett, ez is a listán van?
Nem, hál' Istennek, tehát én sérüléseket összeszedtem, de valahogy ez a koronát, hál' Istennek, nem sikerült elkapnom még, pedig a környezetemben azért majdhogy nem mindenki átesett már rajta. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka, lehet, hogy szerencse, vagy valami más egyenlőre.
A felnőtteknél maradva még két villámkérdés így ezzel a helyzettel kapcsolatban. Mennyire hiányzik a közönség, mert most ilyen online streamelt mérkőzések vannak. Nehezebb így, hogy nincs ott, aki éljen ez?
Hát természetesen, hát az a zsavaborsa azért a közönség, a saját közönségünk előtt játszani, nyerni, együtt ünnepelni. És hát ez egy nagyon nehéz helyzet egy profi sportolónak is, ugye látjuk a világban, hogy mindenhol ugye üres stadionok, üres csarnokok, és hát ez fejben nagyon nehéz feldolgozni, tehát erősnek kell lenni, és saját magát az embernek felpörgetni, hogy mérkőzés van, ugyanolyan tétre, de nincs, aki segítsen, nincs, aki szurkoljon. Ez is egy ilyen helyzet.
A bevonulásnál egyébként segít, hogy a csapatok is tapsolnak egymásnak sokkal hangosabban, mint egyébként, tehát ez így tök jól működik. De például azt megfigyeltem, hogy az meg egy előny lehet, hogy edzőként könnyebben kommunikálsz a játékosokkal, tehát amit bekiabálsz, azt meg is hallják.
Igen, éppen tegnapi mérkőzés második fél időben mondtam ott a kispadnak, hogy milyen jó, hogy gyakorlatilag szépen le lehet vezényelni egy mérkőzést, de hát azért összességében nem ez a normális, tehát azért jó lenne, hogyha most már tényleg közönség előtt tudnánk játszani.
A másik ilyen villámkérdés, hogy mi a helyzet úgy általában a sporttal, tehát most nagyon sokat kihagyott mindenki, nyilván így egyik csapat sem került előnybe a másikkal szemben, de hogy érezhető szerintetek az, hogy most megint egy kicsit mélyebbről kell visszajönni a mérkőzésekkel, vagy ugyanonnan folytatjátok, ahol a kihagyások előtt abba hagytátok?
Nem, hát ugye alapból a éves terv és felépítettség az lett volna, hogy ugye a januári, ugye a téli alapozás, felkészülés, ezekre az időszakokra raktuk a Liga Kupa mérkőzéseket, Magyar Kupa mérkőzéseket, amik úgymond egy felkészülési ciklusnak a része, tehát igazából úgy nem kellett változtatni. Én úgy látom, hogy a csapat egyre jobb erőállapotban kezdünk összeszokni, és hát január elején kezdődik a bajnokság, tehát ott kell arra a szintre jutni, amit végig kéne vinni.
Mit lépnél? Legyél lépés előzsel.
Ez továbbra is a Mit lépnél, a megoldások nyomában. Nem sokára folytatjuk a fővonulatot, amin elindultunk, de a Moira Budörs Handball speakereként muszáj megosztanom veled egy élményemet, mert ez nagyon mély nyomot hagyott bennem. Beszéltünk ugye már a mai műsorban arról, hogy Áginak a gyermekkorától mennyire fontos a győzelem, és nagyon érdekes volt, ahogyan hasonló dolgot megtapasztaltam más fiataloknál és szülőknél. Mondjuk azt láttam ugyanezt, mert hogy minden évben van egy több száz résztvevős gyermektorna a budaörsi csarnokban, ahol képzeld el, hogy olykor véresebb harcok alakulnak ki, mint a felnőtteknél. Például azt hiszem egymás után itt több évben is előfordult az, hogy nem dőlt el a nagy döntő az ilyen tizenéves gyerkőcöknél a rendes játékidőn belül, és akkor utána hetes dobás jött, de még ott sem született eredmény, és akkor ezután jött a hirtelen halál, amikor ilyen egy-egy dobás van mind a két csapatnál, és olyan is volt, hogy egy játékos eldobta ezt a bizonyos labdát, de mivel a sípszó előtt dobta el, ismétlem, egy kisgyerekről volt szó, ezért újra dobatták vele, és akkor ezen eldőlt a meccs, vagy másképpen alakult, mint ahogyan egyébként alakult volna, és valami brutál volt nézni a gyerekek arcát. Azt a megtörtséget, szomorúságot, kiábrándultságot, amit a második hely okozott, na, azt a mai napig nem felejtem el. Ugyanakkor a szülők sem semmik, na igen, hát a szülők az meg a másik oldal, mert hogy nem egyszer előfordul, hogy durvábban reklamálnak, mint mondjuk egy hivatásos sportjogász. Abba is belefutottunk, hogy mondjuk egy gyermekmérkőzés közepén megjelentek egy mobiltelefonnal, hogy én ezt felvettem és óvom, mert nem úgy volt, mint ahogyan a játékvezető fújta. Na ez aztán durva sebeket tud okozni, viszont azt látom, hogy hihetetlen magaslatok és eszméletlen veszélyes mélységek rejlenek, mind a szülőgyermek kapcsolatban, mind pedig a sportban. Nekem minden esetre izgalmas volt ezen elgondolkodni, főleg abból az aspektusból, hogy miként vigasztaltam volna a saját gyerkőcömet, ha esetleg a vesztes csapatban van. De ez már egy másik téma, az viszont nagyon érdekel, hogy vendégeim szülőként hogyan válaszolnák meg az alapkérdésemet, úgyhogy folytassuk most ezzel.
Mit lépnél? Lépésről lépésre.
Mit lépnél, ha a gyermeked profi sportoló akarna lenni? Itt a műsornak a végén egy kicsit szoktuk összegezni a beszélgetésünket. Továbbra sem az a cél, hogy egy abszolút választ adjunk erre a kérdésre, de érdekel a ti személyes válaszotok. Hogyha mondjuk így a gyermeked profi sportoló akarna lenni, akkor mi lenne a következő lépés, vagy mit tennél, merre indulnál el?
Szerintem senki ne akarja azt, hogy profi sportoló akarjon lenni a gyereke.
Jó, de mondjuk, ha a gyerek akar az lenni.
Ha a gyerek akar az lenni...
De egyébként, bocs, ez jó mellékvágány, tehát erre is nyugodtan térjünk itt. Nyilván ez is benne van a pakliban, hogy a szülő akarja tolni a gyereket, tehát hogy akkor ez nem oké, ugye?
Sok szülő van, aki a gyerekébe szeretné megvalósítani azt, amit ő esetleg nem ért el az életbe. Aha. Na, ezt mindenképpen tiltanám. Mindenképpen szabad utat adnék a gyerekeknek és szabad akaratot. Mozogjanak, ez az elsődleges. Szeresse, amit csinál, az a másodlagos, és ha eredményes lesz benne, akkor utána tovább léphet a siker felé.
És mi van akkor, hogyha tényleg a gyerek az, aki élsportoló akar lenni, akkor most azonnal érdemes beiratni valahova, keresni neki egy klubot, vagy hagyni, hogy a gyerek nézelődjön, és akkor amelyik megtetszik neki, abba az irányba kísérni kézenfogva?
Minél több sportot próbáljon ki, minél több gyerek, és akkor bármelyiknél megmarad, akkor azt lehet utána támogatni. De megvan az a kor, amikor mondhatod már neki, hogy igen, te lehetsz ebbe élsportoló, meg megvan az a kor, ami alatt azt mondjuk, hogy élvezd, amit csinálsz, és szeresd.
Ez egyébként Budaörsön szerintem nagyon klassz, mert nem csak az utánpótlás csapatok edzései vannak meg, hanem gyakorlatilag nem egyszer, amikor még lehetett láttam a lelátón ezeket a gyerkőcöket, és szurkoltak a nagyoknak, tehát kvázi ott van előttük egy kép, hogy merre tartanak, vagy ott vannak előttük a példák, és ez nekem nagyon tetszik. Sokakat a csapattagok edzenek egyébként. Felkészültem ám, tehát Csanád az, aki kézizik, és Zétény az, aki focizik. Hogyha bármelyikük úgy döntene, hogy na, akkor profi sport, akkor te mit lépnél?
Először is biztos, hogy támogatnám őket benne, de mint a előbbiekben is beszéltünk róla, én nagyon szigorú szabályok közé szorítanám őket, tehát a tanulás rovására biztos, hogy nem mehetne első körbe, se nyilván az észszerűséget betartva szépen fokozatosan haladni előre, és hogyha úgy látom, hogy esetleg nem olyan szintű, vagy nem lehet, akkor viszont azt is egy idővel, majd később megbeszélni vele őszintén, hogy figyelj, lehet, hogy ebből már nem lesz az, akkor viszont jön a B-terv, aminek ugyanúgy kell lenni, vagy C-terv, de első körben mindenféleképpen megadnám azt a szabadságot, hogy próbálja meg, próbálja ki, és támogatom benne.
Vannak ilyen konzultációk? Tehát a szülők akár bejöhetnek hozzátok? Tegyük azt a legelején érdeklődni, vagy akár már amikor jár a gyerek az edzésekre, közben kérdezősködni?
Sok szülő van, aki évközben is kikéri a véleményünket, főleg mikor a gyerek abban a korban van, hogy iskolát vált, vagy korosztályt vált, és akkor elgondolkodnak, hogy van-e értelme a gyereknek folytatni, vagy lépjen tovább, ki szokták kérni a véleményünket, és mi mindig őszintén válaszolunk, és hogyha az a gondolatunk, hogy sajnos úgy érezzük, hogy élsportoló nem lesz belőle, csak hobbi sportoló, akkor azt is elmondjuk.
Én nagyon remélem, hogy a hallgatóinkat közelebb tudtuk vinni a válaszokhoz, és köszönöm, hogy eljöttetek Hornyák Ágnes és Budai Dániel, a Moira Budaörs Handball és önmaguk képviseletében. Hálás vagyok a beszélgetésért.
Köszönjük.
Köszönjük.
Ez volt a Mit lépnél a megoldások nyomában. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottál, és tudod, most jön a te részed, hogy tényleg interaktív legyen ez a műsor. Kérlek, hogy kommentáld a műsort bármelyik felületen. Ezen kívül, hogyha még nem iratkoztál volna fel a podcast csatornánkra, kérlek, ezt pótold, így első között értesülsz az új epizódokról, és a régebbieket is meghallgathatod, és hogyha látsz ilyen értékelő felületet, akkor kérlek, csillagozz. Tudod, az 5 csillag a kedvencem. Természetesen ezeken a platformokon témát is javasolhatsz, de én is azon leszek, hogy a következő adásig keresem majd a legizgalmasabb területeket, ahol együtt lépkedhetünk. És amit ma még nem mondtam, Tempo Buda Őrs. Éréd Ládán vagyok, találkozunk legközelebb is, addig is nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra! Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon! Találkozzunk legközelebb is! Addig se feledd! Mit lépnél? A következő lépés. A tiéd! A podcast készítője a Podcasting Studio. Podcasting Studio. Vidd magaddal!
A műsor a Beaton Network tagja.